drága szeretet, mennyei atyánk, vágyakozunk a te jelenlétedre, a te szavaidra, drága atyám. Köszönjük, hogy a mai napon is jelen vagy itt közöttünk. Hálákat adunk neked a szent jelenlétedért, a szent kenetért, ami jelen van. Köszönjük a békességet, amit kiárasztunk mindenki felett a Jézus nevében, a családunk felett, és minden zaklató körülményt lezárunk az életünkben a Jézus nevében. Engedelmeskedünk neked, mennyei atyánk, engedelmeskedünk neked, és ellenállunk az ördögnek, és elfut előlünk. Alávetjük a testünket is a Jézus nevében, mert mi vagyunk a testünknek a gazdája, és szabad akaratot kaptunk arra, hogy mi alávetjük a testünket Jézus nevében. Hálákat adunk neked, mennyei atyám. Hálákat adok neked az itt jelenlevőkért Jézus nevében. Köszönöm az itt jelenlevő testvéreimnek az életét. Köszönöm az ő családjukat, köszönöm a munkájukat az Úrban Jézus nevében. És hálás vagyok, hogy növekednek a te igéd megértése által a Jézus nevében. Hálákat adunk, drága mennyei atyám, a drága Úr Jézusunkért, a te drága szent fiadért, aki a keresztre ment helyettünk és értünk. Köszönjük, drága Úr Jézus, a drága megtört testedet, és a kiontott drága szent véredet, ami a kereszten kifolyt. És köszönjük, hogy megtisztított minden bűntől minket. Hálásak vagyunk a gyógyulásunkért, a szabadulásunkért. Köszönjük, hogy Jézus eljöttél, hogy megszabadítsad, akik az ördög elnyomása alatt vannak, azokat az embereket. Köszönjük, hogy az elnyomottakat felemeled, a megsebzetteket bekötözöd, mennyei atyám. Köszönjük ezt Jézus nevében. Hálákat adunk, mennyei atyám, a drága szent szellemért, amely bennünk lakozik, és bennünk marad mindörökké. Köszönjük, hogy elvezet minket minden igazságra, és köszönjük a drága szent szellemnek, hogy tanít minket, és köszönjük a te drága igédet, amelyben van a te igazságod, és meglátjuk benne az életünket, meglátjuk benne a mindennapjainkat, ami vezet a keskeny ösvényen. Köszönjük Jézus nevében, köszönjük, hogy megismerhetünk, Istenem, megismerhetünk, mennyei atyám, téged a te igéd által. Köszönjük ezt Jézus nevében. Hálákat adunk mindazokért, akik hallgatnak minket az interneten. Hálákat adunk az ő szívükért. És a mai napon is átadjuk a Szent Szellemnek a vezetést a tanításban. És köszönjük, hogy nyitott szívek várnak a te igéd befogadására, Uram. Halló fülek és látó szemek. Hálákat adunk, leborulunk a trónod elé, atyám, imádunk, magasztalunk téged minden napjainkban, a Jézus drága szent nevében. Amen. Amen. Halleluja, és minden olyan dologért hálát adunk, Uram, amit elé tettünk a trónod elé, imádságokat, kéréseket. Köszönjük, mennyei atyám, hogy munkálkodnak az angyalok is rajta, és a hitünk által a valóságba szólítjuk a megoldásokat a Jézus drága szent nevében. Amen, amen, amen. Zsebkendők felett is imádkozunk Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám, hogy az itt jelenlevő drága szent kenet eltárolódik ezekbe a zsebkendőkbe Jézus nevében, és amikor a beteg testekhez ér, akkor megtörik az iga a kenet miatt Jézus nevében, és gyógyulások, szabadulások történnek a te keneted által, Uram, a te erőd, a te igéd által a Jézus nevében. Amen, amen, amen. És a mai napot az úrvacsorával kezdjük Jézus nevében. Kiosszuk a mennyei kenyeret. A bort is kiosztom előre. Hálát adunk az Úrnak, és tiszta szívvel vesszük magunkhoz az úrvacsora elemeit Jézus nevében, és szellemi módon vesszük magunkhoz. Pál apostol azt mondja, mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret. És hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Amen. Drága Úr Jézus, köszönjük a drága megtört testedet a Jézus nevében, és magunkhoz vesszük ezáltal a gyógyulást, mert ebben van a gyógyulásunk, a Jézus nevében. Amen. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván. E pohár, amaz új szövetség, az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Köszönjük, drága Úr Jézus, a kiontott drága szent véredet, amely tisztára mosott minket Jézus nevében, és minden napon tisztán tart. Köszönjük ezt neked a drága Jézus nevében. Köszönjük, hogy megszabadítottál minket minden bűntől. Amen. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Amen. Köszöntelek benneteket a mai napon, és a drága Szent Szellem a Máté Evangélium 23-as fejezetéből adott gondolatokat, mert elgondolkodtató még a mai napon is az, hogy a világba mi megy, és a, nem csak a világba, hanem a vallásba is. Tehát a kereszténységek csoportjában különböző csoportok vannak, ahogy voltak Jézus idejében is, és ugye szinte háborúztak egymással, hogy ide és oda és amoda kell tartozni. Ugye Isten országában egyek vagyunk mindannyian, akik újjászületünk, egy családba tartozunk. Tehát ahogy írja az ige, hogy nincs zsidó és nincs görög, ugyanúgy testvérek között is egyé váltunk az Úrban, akik újjá vannak születve. Tehát nagyon fontos ezt tudatosítani mindenkinek magában, hogy az újjászületés által tudunk Jézushoz tartozni. Tehát a szellemi újjászületésre szükség van. És ha valaki mélyebben bele akar menni, akkor a János 3-as részében van meg, amikor Nikodémus odament Jézushoz, és elmondta neki, hogy szükség néktek újonnan születnetek. Mert így tudtok Isten országába belépni, Isten királyságához tartozni. Tehát ez nagyon fontos, és nem fizikai módon kell újjászületni, mert újra nem lehet az anyamébe visszamenni, hanem szellemi módon mondja el ezt Jézus, és érthető, mert ami a testtől született test az, ami a szellemtől született szellem az. Tehát ezért beszéltünk arról már nagyon sokszor, hogy az ember hármas felépítésű, ami szellem, lélek és testből áll, és ezt kell tudatosítani mindenkinek magában, hogy ez így van, mert ez meg van írva, és minden az ige alapján van alátámasztva, amiről beszélünk. Tehát fontos azt tudni, hogy a világban és amik vannak gyülekezetek, nagyon eltérő a gondolkodásmódjuk, és nagyon eltérő a hitük, nagyon eltérő a szokásaik. És ahogy Jézus is elmondta, és tudjuk, ahogy elmondtam a múlt alkalommal is, hogy Jézus a négy evangéliumban az új szövetség tanait tette le, és azokat tanította, hogy majd mi lesz akkor, amikor ő elmegy a keresztre. És nagyon sokszor láthatjuk az írásban, hogy szembeszálltak vele a farizeusok, írástudók, vallástudók, hogy tudják őt megfogni, és hogy nem engedni azt, hogy az ő szokásaikat megváltoztassa bármi is. És bárki is. Mert sajnos szinte háborúznak ezek az emberek egymással is, még a vallási felekezeten belül is. Mert nálunk ez a szokás, nálunk az a szokás. Tehát Jézus nem szokásokat jött el tanítani nekünk, hanem teljes szabad életet tanított nekünk. Ne kelljen megkötözöttség alatt élnünk. És itt a Máté Evangélium 23-as fejezetében Jézus beszélt a farizeusok és az írástudók ellen. Tehát elmondta, mondhatom azt, hogy egy szent haraggal, mert mondhatjuk azt is, mikor betelik a pohár, akkor meg kell mondani a szeretettel a helyes dolgokat, hogy mit szabad, mit nem. Lehet jellemezni az embert szeretettel is, ahogy Jézus tette a farizeusokkal, hogy mit tesznek, hogy képmutatók. Tehát elkezdem a 23-as fejezetet olvasni, és tanulmányozzuk, mivel a mai nap is egy interaktív nap, ezért szívesen veszem, ha segítetek az igének a kibontásában. Tehát elkezdjük a Máté Evangélium 23-as fejezetében az 1-es verstől olvasni. Akkor szól a Jézus a sokaságnak és az ő tanítványainak, mondván, az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek. Ugye, mit jelent ez? A mózesi törvény alapján élnek, és a mai napon is nagyon sok felekezet a mózesi törvényt tanítja még a mai napon is. Tehát nem vagyunk törvény alatt. Nem azt jelenti, hogy a 10 parancsolatot nem kellene betartani. Ugye ezt mondtam a múlt alkalommal, hogy a 10 parancsolatnak egy parancsolatát nem tudjuk betartani. Mert nem vagyunk rá képesek. Attól függetlenül, hogy Isten képességet adott rá. Jézus az összes törvényt betartotta. Az összes törvényt. És ez jellemzi a mai korban is azokat a felekezeteket, akik még az ószövetségi törvény alatt mutatják be az írást és a szokásokat. Azt mondja, annak okáért, amit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok, ugye Jézus itt a tanítványoknak mondja, hogy annak okáért, amit parancsolnak néktek, ugye az írástudók és a farizeusok, mindazt megtartsátok, ugye a 10 parancsolatot, és megcselekedjétek, de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek. Ugye itt van ez a képmutatás. Tehát nagyon fontos az, hogy az ige alapján cselekedünk, vagy az alapján cselekedünk, ami emberi rendelkezésektől ered. Mert ők mondják, de nem cselekszik. Ők is mondják a törvényt, de nem cselekednek a törvény alapján, mert nem tudják a törvény alapján mondott 10 parancsolatot megtartani. Mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik. Minden le van írva az írásban. Elmondják, hogy neked ezt kell csinálni, most bűnös lettél, most ez fog történni, az fog történni. Nem azt prédikálják, hogy Jézus mit tett, hogy megváltott ettől, légy szabad. Légy szabad. És a szokások is, és a szertartások is, mint az ószövetségi szertartások alapján folynak a mai napon is sajnos. Azt mondja, mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik, de ők az ujjukkal sem akarják azokat illetni. Tehát ez azt jelenti, hogy bűntudat alatt is tartják az embereket. Minden ő dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek, mert megszélesítik az ő homlokszíjaikat, és megnagyobbítják az ő köntöseik peremét. Tehát ők, ugye mondhatjuk azt, hogy még a ruháik is egy bálvány, amit magukra vesznek, hogy lássák azt, hogy ők egy főemberek, akiket így és úgy kell tisztelni, de ők nem olyanok, mert ők is elfordulnak a jó dolgoktól. És szeretnek a lakomán főhelyre és a gyülekezetekben az első helyre ülni. Ugye itt is megtapasztalhatjuk azt, hogy ha mi bemegyünk a gyülekezetbe, akkor nem számít, hogy hova ülünk, mert nincsen kijelölve, hogy ez az én helyem, az a te helyed, a harmadik, meg a harmadiknak a helye. Tehát mi az Úrban egyek vagyunk, és Isten nem néz minket kisebbnek, mint ami ő. Tehát ha újjá vagy születve, ugyanolyan vagy, mint Isten. Tehát hasonlóvá kell válnod, azt mondja Isten igéje. És a piacokon való köszöntéseket, és hogy az emberek így hívják őket, rabbi, rabbi. Ti pedig ne hivassátok magatokat rabbinak, mert egy a tanítótok, a Krisztus. Ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. A atyátoknak se hívjatok senkit e földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Amen, amen. Tehát amikor azt mondják a papokra, hogy atya, nekünk egy atyánk van. a mennyei atya. És nagyon rossz, amikor atyának hívják, mert ő nem atya, ő egy gyülekezeti vezető. Egy szellemi vezető. Ha szellemi vezető. Mert ugye ott azokon a helyeken nem tanítanak úgy, ahogy kellene, mert Szent Szellemet a megváltásról nem tanítanak. Nagyon sok olyan dolgot nem tanítanak az írásból, ami fontos lenne, ami egy alaptan lenne. Mesternek se hivassátok magatokat, mert egy a ti mesteretek a Krisztus. Tehát a Krisztus Jézus a tanítványokat arra tanítja, hogy soha ne legyenek nagyobbak, mint a többi ember. Hanem aki a nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok. Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Tehát ebbe benne van az alázat. De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt, mivel hogy ti nem mentek be, akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be. Tehát ennek az igének az a lényege, hogy nem az üdvösséget hirdetik. Tehát nem az, hogy újjá kell születni, mert a szellemi újjászületésre szükség van. És ezért lenne fontos, hogy az emberek megismerjék a saját lényüket, mert még ők maguk sem tudják, akik nem tanítják az újjászületést, hogy hármas felépítésűek. Tehát nagyon fontos lenne pedig, hogy ezt tudják. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színből hosszan imádkoztok, ezért annál súlyosabb lesz a ti büntetésetek. Ugye a színből azt jelenti, hogy tettetésből. Tehát nem szívből teszik, amit tesznek, hanem tettetésnek. Felemésztik az özvegyek házát. Én úgy tudom értelmezni, hogy fölélik az özvegyeknek a vagyonát. Azt mondja, hogy jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogány zsidóvá tegyetek, és ha azzá lett, a Gehenna fiává teszitek őt, kétszerte inkább magatoknál. Ez azt jelenti, hogy elmennek mindenhova, tehát terjeszkednek mindenhol a templomok, meg mindenféle, és hogy csak ahhoz az egyházközséghez tartozhat. Tehát nagyon érdekes, hogy nem saját magától, és ez ugye a keresztelés már, ugye, amikor egy csecsemő megszületik, és nem ő dönti el, hogy hova tartozzon, hanem a szülők döntik el, vagy a nagyszülők, mert vaskalaposan ezt kell tenni. Tehát ez ilyen törvényszerű, és ezt próbálja Jézus elmagyarázni, hogy ő az igaz utat hirdeti, hogy mit cselekedjenek, és szeretetből cselekedjenek, és ne a törvény szerint. Tehát ne az emberi cselekedetek szerint, ahogy a farizeusok akarják. Aztán, jaj néktek vakvezérek, akik ezt mondjátok. Ha valaki a templomra esküszik, semmi az, de ha valaki a templom aranyára esküszik, az kötelezi. Bolondok és vakok, mert melyik nagyobb, az aranyé vagy a templom, amely szentté teszi az aranyat? És ha valaki az oltára esküszik, semmi az, de valaki a rajta levő ajándékra esküszik, az kötelez. Tehát az oltárra tesszük ugye a szívünket, az életünket oda tesszük az oltára. Aki azért az oltára esküszik, esküszik arra is, és mindazokra, amik azon vannak. És aki a templomra esküszik arra és arra, aki abban lakozik. És aki az égre esküszik, esküszik az Isten királyi székére, és arra, aki abban ül.
Amen.
Tehát mi Istenre esküszünk, Jézusra. Jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megfizetitek a tizedet a mentából, kaporból és köményből, és elhagyjátok, amik nehezebbek a törvényben, az ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget. Pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni. Tehát szívből kellene a tizedet adni, nem csak azért, mert ez kötelező, tehát abban az időben is kötelezővé tették, meg oda mentek és elvették a tizedeket a házaktól, hanem ha tizedet ad, valaki a szívből adja, és az Úrnak ajánlja fel. És nem annak a személynek, aki szolgál, hanem az Urat kellene, hogy lássa benne abban a szolgálatot. És ugye a hűség, az nagyon fontos, irgalmasság, hűség. Vak vezérek, akik megszűritek a szunyogot, a tevét pedig elnyelitek. Jaj néktek képmutató és írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohárnak és a tálnak külsejét, belül pedig tele van ragadománnyal és mértéktelenséggel. Ugye, hogy a belső emberünknek kell újjászületni, a bensőnket kell megtisztítani, és utána a külsőnkre is ki fog áradni, mert ha megkapjuk Isten természetét, az isteni természetet, a Szent Szellemnek a gyümölcsét, amiben benn van a 9 gyümölcs, akkor az már kiárad, és szépét tesz minket, hosszú élettel elégít meg, és még sorolhatnám, hogy mennyi minden jó dolog történik. Igen, mert a vallás a külsőségekre ad, igen. Isten pedig a bensőre, tehát a bensőnket tisztítja igen. meg. Igen. Vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár és a tál belsejét, hogy külsejük is tiszta legyen. Jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belül pedig holtaknak csontjaival és minden tisztátalansággal van tele. Ezt Jézus ugye abban az időben elmondta, és nagyon sok visszajelzés jön, hogy mit és hogyan tettek annak idején is a vezetők, gyülekezeti vezetők, abban az időben vallási vezetők. Tehát itt látszik meg, és Jézus ezt már előre elmondta nekik. Jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok, mert építitek a proféták sírjait, és ékesítitek az igazak síremlékeit. Ugye ezt lehet mondani akár a templomokat is, ahogy díszítik bálványimádásnak. Tele vannak szentképpel, tele vannak szobrokkal, csókolgatják a szobrokat. Tehát Jézus nem azt kéri, hogy bálványokat imádjunk, hanem hogy őt imádjuk. És azt a bensőnkkel tudjuk imádni. És nem a külső számít, ugyanúgy erre is rávonatkozik. És ezt mondjátok, ha mi atyáink korában éltünk volna, nem lettünk volna az ő bűntársaik a proféták vérében. Hát ezzel is csak hazugságot mondtak volna. Így hát magatok ellen tesztek bizonyságot, hogy fiai vagytok azoknak, akik megölték a profétákat, ez az ige bizonyítja. Igen. Így van? Töltsétek be ti is a ti atyáitoknak mértékét. Kígyók, mérges kígyóknak fajzatai. Miképpen kerülitek ki a gyehennának büntetését? Jézus itt már azért itt már. Kicsit begurult.
Igen.
És szeretetből. Annak okáért ímé prófétákat, bölcseket és írástudókat küldök én hozzátok, és azok közül némelyeket megöltök, és megfeszítetek másokat azok közül, a ti zsinagógáitokban megostoroztok, és városról városra üldöztök. Ugye itt elmondta Jézus azt, hogy ha eljön a Szent Szellem, és eljön az újjászületés ideje, akkor ezek fognak megtörténni, mert ugye a megszokásoktól nehezen tudnak az emberek megszabadulni. Ugye a mai napon is nagyon sok olyannal találkozunk, akik megszokták azt a rendszert, azt a törvényszerű szokást, és nem akarnak belőle kimenekedni. Ez ugyanolyan, mint Jézus meggyógyított minket, mégis jobban fordulunk az ördög fele, aki a betegséget adja. Mert kezet fogunk vele sajnos. Ugye? Vagy ha zaklatottságban vagyok is, el akarom utasítani, mégiscsak valamilyen módon meg kezet fogok az ördöggel, mert hagyom, hogy uralkodjon, de nem szabad. És nagyon jó volt a múltkori valamelyik tanításban, amikor azt tanítottam, hogy tényleg azt kell tudatosítani magunkban, hogy az ördög ilyen kis pici valami, nem tudom, mit fogjak meg, de csak az árnyéka nagy.
Igen.
És az árnyéktól nem kell félni. Meg attól a pici valamitől sem, mert le van győzve. Visszatérünk ide az igéhez. Hogy reátok szájon minden igaz vér, amely kiömlött a földön az igaz Ábelnek vérétől, Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, akit a templom és az oltár között megöltetek. Bizony mondom néktek, mindezek reál következnek erre nemzetségre. Azért Jézus minden igazságot elmondott, hogy ezt mind ők tették, Ábeltől egészen végig. Ugye, akik hitetlenkedtek, és a saját törvényeik alapján akartak élni emberi törvénykezésben. És akkor Jézus imádkozik, azt mondja, Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek, hányszor akartam egybe gyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnya alá, és te nem akartad. Ímé pusztán hagyatik néktek a ti házatok, mert mondom néktek, mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, míg nem ezt mondjátok, áldott, aki jön az Úr nevében. Amen. Ugye, mikor azt írja itt, hogy és te nem akartad.
Nem.
Nagyon sok akaratos ember van. Nagyon sok akaratos ember van, aki ellenáll. Ellenáll annak, ami az igazság, pedig, és nincs tisztában azzal, hogy sokkal jobban tenné, hogyha meghajolna Jézus előtt, mert segítséget nyújtana neki. Nagyon-nagyon megsegíteni őt a mennyei atya. 24-es fejezet első két verse még ehhez hozzácsatolom. És kijövén Jézus a templomból tovább méne, és hozzá menének az ő tanítványai, hogy mutogassák néki a templom épületeit. Jézus pedig mondanékik, nem látjátok én mindezeket? Bizony, mondom néktek. Nem marad itt kőkövön, mely le nem romboltatik. Amen. Úgyhogy amikor ugye azt mondta Jézus, hogy 3 nap alatt felépítem a templomot, akkor is mit műveltek, hogy hát mit képzel, hogy 3 nap alatt felépíti a templomot. Hát dicsőítjük őt, mert ő 3 nap alatt felépítette az ő templomát, és hisszük azt, hogy sok nép meghajol, és az ő királyságában foglalkozni Jézus nevében. A Jézus nevében. És van még itt, amit mondott ugye a emberi rendelkezésekről Jézus, amikor mondta ezeknek a farizeusoknak, írástudóknak, hogy és erőtlenné tettétek az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által. Ezt a Máté Evangélium 15-ös fejezetében olvashatjátok. Meg azt is írja a 3-as versben, hogy ő pedig felelvén mondanékik, ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által?
Igen.
Ugye nagyon sok emberi rendelkezés van, ami ellenáll a Isten törvényének. Isten rendelésének. Úgyhogy nagyon figyelnünk kell arra, hogy mit olvasunk, mit hallgatunk, és arra is nagyon figyeljünk, hogy a szokásainkat letegyük. A 4 evangéliumban minden le van írva. Minden le van írva, hogy mit hogyan tegyünk. Mert mit mond még? Azt mondja a 7-es versben, Máté 15-7-esben, képmutatók, igazán profétált felőletek Ézsaiás. Nézzétek, visszautal Ézsaiás profétára Jézus mondván. Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem. Aha. Ugye, ha nem hisznek szívből, amiről nem is tanítanak, akkor hogy tud közel jutni Jézushoz? Szívvel hiszünk, és szájjal megvalljuk, mert azt mondja, pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tanításokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Aha. És ugye ezzel tartják kötésben az embereket. Ezt kell tenned, azt kell tenned. Tehát szószoros értelmében keverik az ószövetségi törvényt valamilyen módon az új szövetségi törvénnyel is, mert a szeretetet is prédikálják, az új szövetségből is prédikálnak, tehát az ószövetségi cselekedeteket cselekszik. Ezért mondta Jézus, hogy ne cselekedjétek azokat, amiket ők cselekednek, meg bálványokat imádnak. Előszólítván a sokasságot mondanékik. Halljátok és értsétek meg, nem az fertőzi meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami kijön a szájból, az fertőzi meg az embert. Tehát nagyon fontos, mindig a szájra visszatér, a nyelvre a szájra visszatér Isten igéje, hogy mit, hogyan tegyünk, hogyan mondjuk el. Amen. Köszönjük az Úrnak, hogy ő mindig megadja a szavakat a szánkba. Néha rövid, néha hosszú a tanítás, de szeretünk beszélni Isten igéjéről.
Máté 23-27-hez. Itt ugye a sírokhoz hasonlítja a vallást. Mert azt mondja, olyan vagytok, mint a meszelt sír kívülről. Most ugye a Jézus idejére visszatérve, ugye kőbe vésett sírhelyek voltak, ami elé ugye követ gördítettek, azzal zárták le a sírt. Na most kívülről szépen meszelték, de amikor egy elhunytat betettek, két lépcső volt végül is a temetésnek. Betették az elhunytat, amíg az el nem porlatt, az mondjuk egy év. Utána a csontokat összeszedték onnan, és berakták egy csont raktárba, és akkor megint tartottak egy temetési szertartást. És itt ugye azt mondja, hogy kívülről szépnek tetszenek, belül pedig halottaknak csontjaival.
Igen.
Mert a csontraktár tele van az elhunytaknak a csontjaival, ami mondjuk már letisztult.
Le, mindegy, de akkor is igen, ez már nem.
És minden tisztátalansággal. Tehát ez a 27-es vers gyakorlatilag a vallásosságot igen. hasonlítja a akkori temetkezési szokáshoz. Valahol láttam egy feliratot, hogy a vallás megkötözés megoszt, a hit pedig egybeszerkeszt.
Amen. Amen, amen. Igen.
Szeretettel köszöntelek benneteket. Isten áldása legyen rajtatok, és sokasodjon meg felettetek. Fogadjátok be az igét, és hozzon számotokra bőséges gyümölcsöt. Kiárasztom a kijelentés bölcsesség tisztánlátás szellemét a hallgatóság felett, és nyitott szívet, halló fület, látó szemet szólítunk elő Jézus nevében. Mai tanítás címe Isten áramkörében. Isten áramkörében működni azt jelenti, hogy az Úr hatalmát, azaz erejét és kenetét rajtunk keresztül hagyjuk, hogy átárodjon mások felé, miközben az ajándékaink működnek. Ehhez az első lépés az, hogy fel kell ismernünk azokat a jó dolgokat, amiket Isten belénk plantált az újjászületés alkalmával. Nem adhatjuk tovább azt, amiről nem tudunk, vagy azt, ami nincs. Tehát egy újjá nem született ember ezeket az ajándékokat nem tudja továbbadni. Amikor megtudod, hogy Isten mivel szeret fel téged, onnantól kezdve elkezded megosztani ezt a tüzet másokkal is. 8 pontban foglaltam össze a mai üzenetnek a lényegét. Az első pont a szolgálat motivációja. A szolgálat motivációja a könyörület, vagy más néven Isten szeretete az emberek felé. Isten szeretete ugyanis kitöltetett a szívünkbe a Szent Szellem által, ahogy olvassuk a Róma 5.5-ben. Az első igénk, amit megnézünk, ez a Máté 14.14. És kimenvén Jézus látta nagy sokaságot, és megszánta őket, és azoknak betegeit meggyógyítá. Ez a megszánta szó jelenti a könyörületet. Látjuk ebből az igéből, hogy Jézus motivációja a könyörületesség volt. Nekünk is a könyörület ad indítatást, ami Isten szívéből indul ki az emberek felé. Amikor Isten áramkörébe bekapcsolódva szolgálsz, az felülmúl mindent. A szolgálatban nem szabad a saját képességeinkre támaszkodni, mert az érzelmi teherbírásunk véges. Második pont. A szolgálat célja. Istennek az a célja a szolgálatunkkal kapcsolatban, hogy az embereket a sötétségből átvigyük a világosságba. Egyszerű fordításból következik az apostolok cselekedetei 26.18. Azért küldtelek hozzájuk, hogy nyisd meg a szemüket, jöjjenek ki a sötétségből a világosságra, hogy a sátán hatalma alól kiszabaduljanak, és Istenhez forduljanak. Megkapják bűneikre a bocsánatot, s hogy elnyerjék a helyüket és örökségüket azok között, akik a bennem való hitük által Isten szent népévé lettek. Ez Pál apostolnak szólt, ez az üzenet. A valódi cél az emberek megmentése. Az embereket át kell mentenünk az ördög hatalmából, Isten királyságába, hogy megkaphassák Krisztusban az örökségüket. Az emberek egy része vágyik a segítségünkre, még a másik része pedig elzárkózik, netán visszautasít. Gyakran egy folyamat az, hogy kihozzuk az embereket a sötétségből, mert nem lehet ajtóstól rájuk rontani. Ki kell várni, hogy Isten kegyelme meglágyítsa a szívüket, és megnyissa a szívüket. Hát ezt végül is tapasztaljuk, ugye? Harmadik pont. A szolgálat ereje. Kétféle erőről beszélhetünk. Az egyik a belőlünk fakadó erő, a másik a szolgálathoz való erő. A belőlünk fakadó erő az gyakorlatilag a természetünkből fakad, ilyen például az akaraterő vagy a határozottság. A szolgálathoz való erő azt fentről származik, azt fentről kapjuk. Apostolok cselekedetei 4. fejezet 29-től 31-ig. Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetésükre, és add a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet. A te kezedet kinyújtván gyógyításra, és hogy jelek és csodák történjenek a te szent fiadnak, a Jézusnak neve által. És minek utána könyörögtek, megmozdul a hely, ahol egybegyűltek, és betelének minnyájon szent szellemmel, és az Isten igéjét bátorsággal szólják vala. Ugyanezt elolvasom az egyszerű fordításból is. Most azért, Urunk, halld meg, amivel fenyegettek bennünket. Tegyél bennünket, szolgáidat képessé, hogy teljes bátorsággal hirdessük üzenetedet. Te pedig nyújtsd ki kezedet, gyógyítsd meg a betegeket, tegyél csodákat, és adj jeleket szent szolgádnak, Jézusnak neve által. Amikor befejezték az imádkozást, megremegett a föld, ahol összegyűltek, és betöltötte őket a Szent Szellem. Ezután továbbra is bátran hirdették mindenkinek Isten üzenetét. Tehát ez a korai gyülekezetben történt, és támadás érte a szolgálókat. Ezt tükrözi ez a pár vers. Azt kell látnunk, hogy az erőforrása az egybegyülekezés, az egység, az egyetértés. Mert mikor történt, hogy beteltek Szent Szellemmel, és úgymond megmozdult a hely, megrázkódott a hely? Amikor együtt imádkoztak. Isten ereje ma is működik, ha a szentek együtt imádkoznak, ezáltal megtelnek Szent Szellemmel, és engedik kiáradni azt. Ilyenkor jelek, csodák és szabadulások történnek, ahogy írja a Márk 16-ban a 17-18-as vers. Két ige is említi a dynamis szót, az erőt. Nézzük meg a Lukács 24:49-et. És imé én elküldöm tireátok az én atyámnak ígéretét, ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, míg nem felruháztattok mennyei erővel. Ezek voltak Jézus utolsó szavai a tanítványokhoz. Ugyanezt elolvasom az egyszerű fordításból is. Én pedig el fogom küldeni hozzátok, akit atyám megígért nektek, de amíg ezt a mennyei erőt meg nem kapjátok, maradjatok itt Jeruzsálemben. Itt a Lukács evangéliumban az erő, a görögben a dynamis. Ebből származik a dinamit, a dinamó, tehát egy olyan erőt jelent, ami kiárad, ki robban, ki sugárzik. A másik ige, ami szintén a dynamis szót tartalmazza, az az apostolok cselekedetei 1:8-as. Hanem vesztek erőt, minek utána a Szent Szellem eljön reátok,
és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Judeában és Szamáriában, és a földnek mind végső határáig. Ugyanezt elolvasom az egyszerű fordításból is. Ellenben, amikor a Szent Szellem leszáll rátok, erőt kaptok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Szamáriában, sőt szerte a világon mindenhol. Isten természet feletti erejére van szükségünk ahhoz, hogy elérhessük az elveszetteket, és szolgálhassunk a világ felé. A dünamisz erő fontos a hatékony szolgálat végzéshez. A dünamisz szó jelentése általában azt használjuk, hogy Isten természet feletti ereje. De ezen túlmenően számos jelentése van még. Például hatalom, képesség, csodatevő erő, hosszú türés, erkölcsösség, tiszta jellem. Mindent megkaptál már a szolgálathoz, amikor újjászülettél, és rajtad múlik, hogy élsz-e vele, és használod-e ezeket. A negyedik pont. A szolgálat eszközei. Az Úr Jézus ajándéka az öt hivatal, amely azért adatott, hogy felkészítsen bennünket a szolgálatra. Egyszerű fordításból olvasom az Efézus 4.11-et. Igen, Krisztus az, aki apostolokat, profétákat, evangelistákat, pásztorokat és tanítókat adott ajándékul az embereknek. Olvasom a 12-est is. Azért adta őket, hogy felkészítsék és kiképezzék Isten szent népét a feladatukra, Krisztus testének a felépítésére. Isten ezt az öt vezetői ajándékot, vagy vezetői hivatalt a gyülekezetnek adta. Ahhoz, hogy a kiképzés helyén legyünk, Krisztus testében kell lennünk fizikálisan is. Kötődnünk kell Krisztus testéhez, mert ott ajándékok rejlenek. Olyan emberek vannak ott, akiket Isten küld, hogy felkészítsenek a szolgálatra. Többek között itt megemlíthetjük az előjárót, a pásztort, a mentort. Ha azonban elhatároljuk magunkat másoktól, akkor a céltól is el fogunk távolodni. Tehát nem érhetünk magányos farkasként. Nem mondhatjuk azt, hogy egyedül is megoldom a problémákat Istennel. Akiben függetlenkedő szellem, heveskedő szellem, egyedül is képes vagyok rá szellem, vagy én tudom, a legjobban szellemiség van, annak meg kell térni ebből. Szükségünk van Krisztus testére, hiszen tagjai vagyunk annak. Az eredményes szolgálathoz kell lenni ilyen kapcsolatnak, ahol felvérteznek és felkészítenek. És megint csak a pásztor és a mentor hivatalát említem. A felkészülés részei a tekintély felé mutatott alázat, nyitottság, befogadókészség, engedelmesség. Ezek mind tökéletesíteni fognak téged a felkészítés során. Ötös pont a szolgálat kellékei. Az előbb említettem, hogy vannak az Úr Jézusnak ajándékai. De nem tudom, felfigyeltetek-e arra, hogy a Szent Szellemnek is vannak ajándékai. És a kettőt külön nevezi meg a Biblia. Tehát lássuk tisztán a szolgálat kellékeit. Nem tudom, hogy felfigyeltetek arra, hogy van különbség az Úr Jézus által adott ajándékok és a Szent Szellem által adott ajándékok között. Most meg fogom világítani, hogy tisztán lássuk ezt. A negyedik pontban olvastam az Efézus 4.11-et, és ott azt láttuk, hogy az Úr Jézus adta az öt hivatalt. A következő pont pedig az 1 Korintus 12-ben a 4-től 9-ig, ezek pedig a Szent Szellem által adott ajándékok. Tehát a kettőt a Biblia elkülöníti, hogy az Úr Jézustól származó ajándékok, illetve a Szent Szellemtől származó ajándékok. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Szellem. A szolgálatban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. A Szellem mindenkinek ad kijelentést, mégpedig épülésre. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek szava adatik a szellem által, másiknak pedig ismeret szava ugyanazon szellem szerint. Egynek hit ugyanazon szellem által, másnak pedig gyógyítások ajándékai azon egy szellem által. Némelyiknek csodatevő erők munkái, némelyiknek pedig profétálás, némelyiknek pedig szellemek megkülönböztetése, másiknak nyelvek nemei, másnak pedig nyelvek magyarázata. De mindezeket egy és ugyanaz a szellem cselekszi mindenkinek osztogatván külön, amint akarja. Kicsit hosszabban is olvastam, de nem baj. És vannak még a kegyelmi ajándékok, amit a római levél 12. fejezet 3-8-as verseiben olvashatunk. Meg is nézzük ezt, de szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy 2021. decemberében a karácsonyi alkalom során erről részletesen tanítottam. Tehát aki érdekelnek a kegyelmi ajándékok, az visszatekinthet erre a tanításra. Tehát most olvasom a Róma 12-ben 3-8-ig. Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy senki se tartsa többre magát, mint kell, hanem józanul gondolkodjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Mert miképpen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanaz a cselekedete van. Azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. Mint hogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nekünk adott kegyelem szerint, akár profétálás a hitnek mértéke szerint teljesítsük, akár szolgálat a szolgálatban, akár tanító a tanításban, buzdító a buzdításban, az adakozó szelídséggel, az előjáró szorgalmatossággal, a könyörülő vidámsággal tegye. A szeretet képmutatás nélkül való legyen, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Mindezek a gyülekezeti alkalmakkal kapcsolatosak. Tehát nem arra adattak, hogy egy hívő remeteként éljen, és ott saját magára használja. Ezek az ajándékok arra valók, hogy mások felé szolgáljunk. Ahhoz viszont közösségben kell lennünk, el kell mennünk a gyülekezetbe. Minden pozitív változás a gyülekezettel kapcsolatos viszonnyal függ össze. Tehát nagyon sok embernek az élete azért változott meg, mert gyülekezetbe jár, megismerte az igét, az igazság által szabaddá vált, és jó dolgok jöttek az életébe. Ugyanúgy hozzáférésünk van ezekhez, mint a szellem gyümölcseihez. Ha jó az indíték, akkor ezek a kellékek a rendelkezésünkre állnak. Sok dolog átfedésben van, összefonódik és egyszerre működik. Ami azt jelenti, hogy egy időben vagy egy pillanatban több ajándék is működhet együtt. Az övet fel van szerelve Isten eszközeivel. Gondolj egy ácsmesterre, akinek a derekán van egy öv, és ott vannak a szerszámai, a kalapács, a fogó és különböző eszközök. Tehát szellemi értelemben mi is így vagyunk felszerelve különböző eszközökkel. Ha ismered a célt, akkor tudsz segíteni az embereknek. Nem Isten hátráltat téged a szolgálatban, hanem te saját magad, például az ismeret hiányal, vagy a félelem által, valaki például fél kilépni a szolgálatba, mi lesz akkor, ha most elkezd szolgálni, vagy ehhez hasonló negatív gondolatok jönnek. 6. pont, a szolgálat titka. Filemon 1:6. Hogy a te hitedben való közösség hathatós legyen a Krisztus ügyében, minden benned levő jónak megismerése által. A közösség itt a személyekkel való közösségre utal, és ennek a személyekkel való közösségnek kell lenni hatékonynak és eredményesnek. A görög nyelv úgy fogalmaz, a hited megosztása másokkal energikus legyen. Tudsz-e továbbadni olyat, amiről nem tudsz, vagy ami neked nincs? Természetesen nem. Akkor sem tudsz szolgálni, ha tele vagy félelemmel, bűntudattal, vagy értéktelenséggel. Következőképpen kell látnod magad az ige tükrében. Mindenre van erőm a Krisztusban. Együtt ülök Jézussal a hatalom helyén, távol minden problémától. Több vagyok, mint győztes. Új természetem, új személyiségem van. Az agapé szeretet bennem van. Igaz vagyok Krisztusban, ezért mentes vagyok a bűntudattól. Tehát ezeket kell magunkba betáplálni, és így gondolkodni. Mindened megvan ahhoz, hogy uralkodj az életben, a gondolatvilágod és az érzelmeid felett. Hozzáértő nagykövetként Isten országát képviselheted. Nem érhetsz többé a múltban. Ha esetleg elvétetted az útirányt, akkor is visszaállhatsz a célirányba, mert Isten elhívása visszavonhatatlan. 7. pont. Efézus 3:20. Ebben is a dynamis szó szerepel. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet a bennünk munkálkodó erő szerint, feljebb, hogy nem mind kérjük, vagy elgondoljuk. Nagyon fontos odafigyelni arra szóra, hogy bennünk munkálkodó erő. Isten ezzel az erővel áldott meg bennünket, és ez bennünk munkálkodik, amivel ő mindent megtehet. Tehát, hogyha valami korlátoz, az csak te saját magad lehetsz. Hogyan látod magad? Szuperhősnek vagy földi gilisztának? Vedd számba, hogy mi áll a rendelkezésedre. És ismét egy felsorolást mondok. Rendelkezésünkre áll Jézus neve, a Szent Szellem ereje, a hit pajzsa, a megigazultság, a hatalom helye, mert ugye Jézussal együtt ülünk az Atya jobbján, a királyság kulcsai és Isten fegyverzete. Ez a mi személy azonosságunk. Isten elhalmozott az áldásaival, ennek ellenére mégis többen nyafiznak. Jézus meghalt érted a kereszten, ezért használt ki ezt a helyzeti előnyt. 8. pont. A szolgálat szülőhelye. Jézus szolgálatának a sikere a folyamatos éjjel-nappali imában rejlik. Neki is kapcsolatban kellett lenni az Atyával, mivel ő emberként született és emberként szolgált, ugyanúgy, ahogy mi. Egyszerű fordításból olvasom a János 5:19-20-as verset. Jézus akkor így válaszolt nekik: igazán mondom nektek, a fiú semmit sem tehet a saját elhatározásából, csak azt, amit az Atyától lát. Mert látja, hogy mit tesz az Atya, és ő is ugyanazt teszi. Az Atya szereti a fiút, ezért mindent megmutat neki, amit tesz. Sőt, még ezeknél nagyobb dolgokat is fog rábízni, és akkor fogtok majd igazán csodálkozni. Itt szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy húzzátok alá, vagy legalábbis jegyezzétek meg a 19-es versben azt a szót, hogy lát, és a 20. versben pedig azt, hogy megmutat. Mert ezek a dolgok szellemben történnek. Tehát a mennyei Atya Jézusnak is szellemben megmutatta a szolgálatával kapcsolatos dolgokat, és ugyanúgy nekünk is meg fogja mutatni. Az Atyával való közössége Jézusnak és az éjszakai ima volt a szülőhelye a másnapi szolgálatának. Az Atya előre megmutatta neki, hogy mi fog történni a következő nap során. Jézus nem tehetett meg olyat, amit az Atya nem tett meg. Tehát itt is igaz az, amit a Márk evangélium 11:23-ban szoktunk említeni, hogy meg a 24-ben, hogy először az imáinknak szellemben kell megfogadni, és utána tudjuk azt áthozni a fizikai valóságba a hitünkkel. Neked is az Atya fogja megmutatni imában a küldetésedet a következő napra, vagy pedig az életed egy szakaszára. Krisztus testének hatékony szolgálója lehetsz, mert Isten már mindent elvégzett Krisztusban 2000-re. És amikor valaki hisz Istenben, ő azonnal cselekszik. záró igeként az 1 Péter 4.11-est olvasom. Ha valaki szól, mint egy Isten igéjét szólja, ha valaki szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad, hogy mindenben dicsőítessék az Isten a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön örökké. Ebben az igében számomra az a hangsúlyos, hogy azzal az erővel szolgáljunk, amit kaptunk Istentől. Itt viszont szeretnék még hozzáfűzni egy érdekes dolgot. Ugye elhangzik itt az 1 Péter 4.11-ben, hogy Isten igéje. Ez a kifejezés az Ószövetségre utal, amikor létezett a Szentek Szentje, és Isten igéjét a szövetség ládájába helyezték. Ezt orákulumnak nevezték, tehát amikor Péter Isten igéjéről, azaz Isten orákulumáról beszél, ez azt jelenti, hogy Isten szájaként kell szólnunk nekünk is. A szolgálat időt vesz igénybe, és gyakorlatot követel. Köszönöm, hogy meghallgattatok, legyetek áldottak, és az Úr kegyelme őrizzen meg benneteket.
Egy közös imára hívunk benneteket. Ismeritek a hiszek egy imáját? Szoktátok imádkozni? Egy picit másképpen, de azt imádkozzuk, úgy, ahogy a Pál apostol tanítja, jó? Álljunk fel, és tiszteljük meg az Urat ezzel. Jézus Krisztus mindenkinek a szíve ajtaja előtt kopogtat, aki még nem engedte be a szívébe. Úgy, ahogy a kártyanaptáron van, ott kopogtat az ajtón. És szeretne mindenkiben lakozást venni, és mindenkinek a segítségére lenni. Isten egy hatalmas adakozó. A legnagyobb adakozó Isten, hát ő a fiát áldozta fel. Elküldte a földre. Tisztek Jézus Krisztusban? Hallottatok róla? Na, imánk így hazdik. Mondjuk együtt utánam, jó? Teremtő Istenem!
Teremtő Istenem!
Eléd állok!
Eléd állok!
És fennhangon imádkozom!
És fennhangon imádkozom!
Hiszem, hogy Jézus!
Hiszem, hogy Jézus!
Istennek fia!
Istennek fia!
Hiszem, hogy Jézus!
Hiszem, hogy Jézus!
Meghalt az én bűneimért!
Meghalt az én bűneimért!
A Biblia tanítása szerint! Hiszem, hogy Jézus,
hiszem, hogy Jézus
feltámadt a halálból,
feltámadt a halálból
az én megigazulásomért.
Az én megigazulásomért.
Hogy ő igazzá tegyen engem,
hogy ő igazzá tegyen engem
Isten előtt.
Isten előtt.
Kérlek Jézus,
kérlek Jézus,
költözz a szívembe,
költözz a szívembe,
és teremts újjá engem.
És teremts újjá engem.
Kérlek, legyél az én Uram,
kérlek, legyél az én.
Megváltom és gyógyítom.
Megváltom és gyógyítom.
Meg vagyok váltva.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem Krisztusban.
Újjászülettem Krisztusban.
Az ő szent vére.
Az ő szent vére.
Megtisztított minden bűntől.
Megtisztított minden bűntől.
Köszönöm, Úr Jézus.
Köszönöm, Úr Jézus.
Az örök életemet.
Az örök életemet.
Amen.
Amen.
Aki ezt hittel, őszintén szívből elmondta, annak megvan a belépése a mennyországba. Megvan a mennyei útlevele. Kettős állampolgár lett ettől a pillanattól kezdve. Istennek van egy másik ajándéka. A Szentlélekről hallottatok? Az eredeti görög Bibliában azt úgy mondják, hogy Szent Szellem is, mi ezt használjuk, de a Szentlélekről van szó, úgyhogy ne ijedjetek meg, ez nem egy újabb fogalom. Isten szeretné a Szent Szellemét nekünk adni Jézus után. Mert Jézus befogadtuk a szívembe, ez már a miénk, őrizzük, de a Szent Szellemet is szeretné nekünk adni, hogy legyen segítőnk, támaszunk mindaddig, amíg Jézus vissza nem jön. És ezt egy imádsággal lehet megkérni. Így hangzik az imádságunk. Mennyei Atyám!
Mennyei Atyám!
Azt tanítod az igédben!
Azt tanítod az igédben!
Hogyha valaki
Jézus nevében
kéri tőled,
kéri tőled
a Szent Szellemedet,
a Szent Szellemedet,
te örömmel odaadod őt,
te örömmel odaadod őt.
Ezért drága mennyei Atyám,
a te ígéd alapján,
a te ígéd alapján,
Jézus nevében,
kérem tőled a Szent
Szellemedet, töltsd be a szívemet,
a Szent Szellemeddel,
keresztelj meg a Szent Szellemeddel.
Köszönöm, mennyei atyám,
hogy minden imámat meghallgatod,
és megválaszolod.
Ezért hitben vallást teszek.
Teljes a szívem a Szent Szellemeddel.
Betöltekeztem.
Beteljesedtem.
És megkeresztelkedtem.
A Szent Szellemmel.
Ennek jeleként.
Nyelveken fogok imádkozni.
Ahogy a Biblia tanítja,
ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Köszönöm, drága mennyei atyám.
Köszönöm, Jézusom.
A Szent Szellem
örökké bennem van,
és örökké velem marad,
és elvezet minden igazságra.
Amen. Foglaljatok helyet.